Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Románia 2004-es NATO csatlakozása óta és a 2008-as csúcs találkozó után a második hivatalos NATO találkozó zajlik Bukarestben. Tegnap és ma volt a müncheni vezetők találkozója, ma és holnap pedig a NATO tagállamok külügyminiszterei egyeztetnek a román fővárosban. Egyébként ez az első olyan magas szintű NATO találkozó, amelyet a keleti szárnyhoz tartozó államban tartanak azóta, hogy február 24-én Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. A 30 tagállam külügyminiszterei, a NATO főtitkár és az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének más magasrangú politikai és katonai tisztviselői mellett a szervezethez való csatlakozást a meghívott Finnország és Svédország külügyminisztere is jelen van Bukarestben. A találkozó Románia különösen kül- és biztonságpolitikai téren aktív nemzetközi szerepvállalása miatt bír rendkívüli jelentőséggel, és egyik legnagyobb kérdése, hogy milyen választ ad a február 24-e óta zajló háborúra. Azaz a békéhez vagy a további harcokhoz visz közelebb. És a Bukarestben meghozandó döntések milyen mértékben befolyásolhatják majd a térség biztonságának az alakulását. Ugyanakkor annak a fokmérője is a találkozó, hogy mennyivel egységesebb és erősebb a NATO, mint volt február 24-e előtt. Kozma Klementina nemzetközi biztonság és védelempolitikai szakértő, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorjelöltje a Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Keretezzük picit a bukaresti NATO találkozót, Madrid után vagyunk, Vilnius előtt. Mit jelent a katonai szövetség életében egy ilyen esemény, hogyan kell tekintenünk erre? A hazai sajtóban azt a hangzatos kijelentést olvassuk, hogy az európai és euróatlanti diplomácia fővárosa Bukarest. Mit jelentsen ez az egyszerű hallgatónak?
Hát ezek az események jellemzően a politikai párbeszéd szinterei, ahol a tagállamok a főbb stratégiai kérdéseket vitatják meg, és egyfajta előkészítő tárgyalás is, amit később majd az Észak-Atlanti Tanács döntéshozatali fórumán ugye meg is vitatnak majd államfői szinten a tagállamok, és ott születik igazán döntés. Itt főleg szakpolitikáról van szó. Az, hogy Bukarestben lenne az európai és euróatlanti diplomácia fővárosa, hát ez számos olyan európai várost utasítana maga mögé, mint Brüsszel, Párizs, Berlin, de akár Varsó is. Ami fogalmazzunk úgy, hogy egyelőre még az álláspontom szerint kicsit túlzásnak hangzik. Tehát azt is meg kell nézni, hogy ki szerint a diplomácia fővárosa Bukarest.
Tehát ez akkor ilyen sajtos túlzás, azt mondhatjuk.
Én úgy gondolom, igen. Az mondjuk tény, hogy Románia nagyon sikeres a diplomáciai tevékenységét, illetően mind a NATO keretén belül, mint pedig egyéb a nemzetközi szervezeteken belül. De ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ezeknek a politikai, diplomáciai döntéseknek az öme Európa szempontjából Brüsszelben dől el.
Románia 2004-es NATO csatlakozása óta és a 2008-as NATO csúcs találkozó után ez a második hivatalos NATO találkozó Bukarestben. A nemzetközi kontextus miatt ez a találkozó teljesen más, mint a 14 évvel ezelőtti, amelyen maga Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin is részt vett. Idén Madridban elfogadták a NATO stratégiai koncepcióját, erről beszéltünk itt a Marosvásárhelyi Rádióban, amely a NATO tervrajza egy veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb világban, így volt a meghatározása ennek a stratégiai koncepciónak, és ebben először szerepel a Fekete-tenger és térsége. Nos, ezért esett most Bukarestre a választás, vagy Románia különösen kül- és biztonságpolitikai téren aktív nemzetközi szerepvállalása miatt, amiről ön beszélt itt korábban? Mert azt látom, hogy sokan értetlenül szemléljük azt, hogy Bukarest a lesajnált város, a Románia a lesajnált ország, ilyen jelentős eseménynek a házigazdája mégis.
Hát az, hogy Bukarestre esett ez a választás, szerintem több tényezőnek is az eredménye. Egyrészt egyáltalán nem alábecsülendő az ország stratégiai jelentősége. Elsősorban a földrajzi értelem szempontjából, mivel olyan területen fekszik az ország, ami az európai és a transatlanti biztonság szempontjából is tranzit szerepet tölt be. Mit jelent ez? hogy elsősorban azt, hogy a Fekete-tengeren áthaladó kereskedelmi útvonalak szempontjából, ugye Közép-Ázsiából Európába irányuló kereskedelemnek az egyik kikötő állama. Másrészt katonai stratégiai értelemben véve olyan régiók határolják, amik konfliktusokkal terheltek. Gondolok ugye nem csak az orosz-ukrán háborúra most a keleti térségben, hanem akár a transznisztriai kérdésre, akár a Balkán térségére, ami köztudott, hogy mai napig sajnos egy puskaporos hordó, bármikor kirobbanhat újabb konfliktus helyzet a Balkánon, és hogyha tágabb értelembe veszem, akkor ugye az első számú stratégiai partnerének, az Egyesült Államoknak, Románia egy olyan erőkivetítési helyszín, ahonnan a műveleteit nagyon könnyen tudja akár a Közel-Kelet irányába folytatni, akár a mediterrán térségébe, akár pedig keleti irányba. Nyilván vannak az országban olyan, az országgal kapcsolatos sztereotípiák, amik nem megalapozatlanok, de úgy gondolom, hogy a Románia azért az elmúlt évtizedekben önmagához képest fejlődött.
Tehát akkor összefoglalva mind a geopolitikai kontextus, mint pedig az, hogy Románia hogyan viszonyul a jelenlegi geopolitikai helyzethez, ez mind-mind közrejátszik abban, hogy tegnap, ma és holnap Bukarest a NATO csúcs találkozó helyszíne.
Abszolút, nagyon jól felismerte a lehetőségeit az országvezetésem, amúgy már a 90-es évektől, és gyakorlatilag teljesen függetlenül attól, hogy milyen kormány van jelenleg hatalmon Romániában, ezt a felismerést elfogadták, és ezt viszik végig folyamatosan, szakadatlanul, és ez a sikerének az egyik kulcsa.
Kozma Klementina nemzetközi biztonság és védelempolitikai szakértő, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorjelöltje a naprakész vendége, a bukaresti NATO találkozó a fő témánk. Ez az első olyan magas szintű NATO találkozó, amelyet 2022. február 24-e óta, mióta Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, egy olyan országban tartanak, amely a keleti szárnyhoz tartozó tagállam, NATO tagállam. Ilyen szempontból az üzenetértéken túl van még valami ebben a találkozóban?
Annyit látok benne, hogy egy ilyen meghívást kapott az eseményre a Moldovai Köztársaság, Bosznia-Hercegovina és a Georgia külügyminiszterei is, és ugyancsak ugye meghívott vendég a svéd és finn külügyminiszter, akiknek már az előcsatlakozásáról, egy csatlakozásáról is tárgyalni fognak ezen a találkozón. Én úgy gondolom, hogy ebben egy kicsit több is van, mint az, hogy a NATO hangsúlyozza, hogy kész megvédeni minden egyes centiméterét a szövetségesei területének, és hogy kiáll Ukrajna mellett. Itt az is benne van a lehetőségek között, hogy hát a térségben olyan államok vannak, akik ugye aspiránsak a NATO-val való partnerség, együttműködés, esetleg hosszú távú folyamat részeként ugye a csatlakozás feltétele téről való tárgyalásnak.
Itt, ha már üzenetértékről beszélünk, lehet, hogy felszínes ez a megközelítés, de hogy úgy látom, mintha lenne egy jó adag PR kampány is ebben a NATO találkozóban. Itt a NATO főtitkár Jens Stoltenberg, meg a román származású szóvívője a NATO-nak, Oana Lungescu is tegnap arról posztolta Twitteren, hogy táromgépen érkeznek Romániába, és a román légierőnek a vadászgépei kísérik a repülőjüket. Szóval, mintha a román nemzetnek, a keleti szárny államaiban élőknek mutatnák azt, hogy rátok figyelünk, ne aggódjatok, itt van a NATO. Tehát most még egyszer, lehet, hogy rossz a párhuzam, de ez olyan, mint az a nagy PR kampány, ami a nemrégiben véget ért COP27-es ENSZ klímacsúcson zajlott, hogy megvoltak a hangzatos kijelentések, de mi van mögötte?
Megint csak azt tudom mondani, hogy meg kell nézni, ugye, hogy először is kikommunikálja elsősorban ezeket az információkat. Én meglestem a NATO főtitkárnak a Twitter oldalát, és az ő oldalán nincs ez rajta, a szóvivőjén valóban rajta van, és ezt annak tudom feltételezni, hogy nyilván révén, hogy ő román nemzetiségű, ezért része az önmenedzselésnek és az önpiárnak ez a fajta kommunikáció, ami teljesen rendjén való, hiszen most Románia egy olyan reflektorfénybe került, amit ki kell használni, és ezt okosan kihasználják azok a román képviselők, akik, vagy hát azok az emberek, akik ilyen lehetőséggel rendelkeznek. Nem gondolom azt, hogy amúgy különösebb, kiemelkedőbb szerepe lenne, mint mondjuk egy varsói találkozónak, vagy egy vilniuszinak. Tehát ugyanúgy, kvázi majdnem egyenlő rangi a keleti szárnyon levő államoknak ez a helyzete.
Tehát nem PR kampány, hanem kőkemény szakpolitika az, ami itt zajlik.
Igen, úgy gondolom.
Milyen szerepe van Romániának a katonai szövetség Oroszországgal történő konfrontációjában? Mert kétségtelen, hogy tehát a NATO és az Oroszország közötti szembenállás az február 24-e óta kapott egy új dimenziót.
Ez egy nagyon jó kérdés, mert úgy gondolom, hogy közvetlen és közvetett szerepe minden részesfélnek van a kialakult helyzetbe. Ugyanakkor Románia szerepét nem lehetséges a nagy képletből kiszakítva megmagyarázni, hanem csak azzal együtt tudom igazán bemutatni, mivel a probléma gyökere, tehát a jelenlegi konfliktus gyökerem, én úgy vélem, hogy egészen a hidegháború végéig nyúlik vissza, tehát a 90-es évekig, amikor megkezdődik az Egyesült Államok unipoláris korszaka, és gyakorlatilag az Oroszországi Föderáció egy bukott birodalom hamvaiból próbál feléledni. Tehát, hogyha egy hasonlattal kellene jellemeznem a helyzetet, akkor úgy gondolom, hogy akár maga Putyin elnök is gondolhat, vagy vélekedhet így Oroszországról, mint egy főnix madár, ami a hamvaiból kikelve próbál újra megerősödni, de ott van benne, hogy hát egy birodalmi tudat van ugye az orosz gondolkodás mögött. És a 90-es években még lehet azt mondani, hogy az amerikai-orosz kapcsolatok kifejezetten jók voltak, az Egyesült Államok próbált is segítséget nyújtani Moszkvának demokratizálódás útjára lépésében, stb. De mégis ott volt egyfajta egy ilyen, ha lehet így illetni a nemzetközi közösségbe, egy ilyen leilletés, vagy lekezelés Oroszországgal szemben, mégiscsak egy bukottság jellemezte. És a 2000-es évektől teljesen átfordult ez a folyamat, és azt lehetett hallani Putyin elnöknek a nyilatkozataiban, hogy hát a nyugat terjeszkedése sérti Oroszország érdekeit, a nyugatnak az érdekszférája, ugye, hogy terjeszti kifele olyan területeken, amik Oroszország számára is kulcsfontosságú területek, akár Kelet-Európáról beszélünk, akár a Balkánról, vagy a Kaukázusról, és gyakorlatilag itt jön be majd Románia szerepe, ugye 2004-ben csatlakozott a NATO szövetségéhez, és attól a ponttól kezdve egy nagyon aktív szereplőjévé vált a további bővítések elősegítésében, diplomáciai téren elsősorban. És a 2008-as NATO csúcs, amit Bukarestben tartottak, ott már arról kezdenek el tárgyalni, hogy hogyan lehetne Georgiát és Ukrajnát felvenni a szövetségbe. És ez az a pont, ami Oroszország esetében egy ilyen félelemreakciót vált ki, és 2008. augusztusában meg is támadják Georgiát, vagy hát Grúziát, ahogy régebben neveztük. Tehát, hogy van szerepe amúgy ennek a folyamatnak, és attól a ponttól kezdve gyakorlatilag folyamatosan átáll az orosz külpolitika és védelempolitika erre, ebbe az irányba való törekvése, hogy hát meg kell védeni az érdekszféránkat a terjeszkedő nyugattól.
Románia a NATO fő pillérévé válhat a keleti szárny és a Fekete-tenger védelmében? Mert Törökország rovására, vagy ez még messze van, vagy már megtörtént ez?
Én úgy gondolom, hogy részben igen. hogy nem teljes mértékben, mert hát azért Törökországgal számolni kell a NATO keretén belül, második legnagyobb fegyveres erőkkel rendelkezik a szövetségen belül Törökország. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az elmúlt években meglehetősen önállósodott, ami a döntéshozatalát illeti. Több szempontból megsértette a washingtoni érdekeket, gondolok itt arra, hogy egyrészt megtámadta azokat a kurd egységeket, akiket az Egyesült Államok támogatott Szíriába. Gondolok ugyanakkor arra, hogy S-400-asokat szerzett be Oroszországtól, fegyverrendszereket, és Washington ezt ugyancsak nem nézte jó szemmel. Gondolok a földközi tengeri terjeszkedésére is Törökországnak, itt főleg a kőolaj kitermelés, gáz mezők kapcsán, ugye Ciprus az egy folyamatos konfliktus napjainkban is Görögország és Törökország között, mivel Törökország elkezdte kitermelni az észak-ciprusi területekről a kőolajat. Szóval nehéz a kapcsolat Törökország és Amerika között a jelen állás szerint, amit nagyon jól vált ki amúgy Románia most így jelen esetben, mert Románia egy stabil partnernek számít. Tehát nem hoz olyan döntéseket, amik kivívóak lennének, szembe mennének a szövetség érdekeivel, vagy az Egyesült Államok érdekeivel. Törökország viszont igen.
Igen, tehát nyilván itt van egy több évtizedes román-amerikai stratégiai partnerség, ami nagyban meghatározza azt, hogy milyen a viszony Románia és a NATO között.
Abszolút befolyásolja az egészet, és részben amúgy ennek ez is egy fontos tényezője annak, hogy Romániának nőtt a szerepe a NATO-n belül. Mert hogy az Egyesült Államok az a garantáló fél, aki oda teszi a nehéz vasat, és ha kell a katonákat még, hogy megerősítse Romániát a védekezésben.
Kozma Klementina nemzetközi biztonság és védelempolitikai szakértő, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorjelöltje a naprakész vendége. A bukaresti NATO találkozóról beszélgetünk. A román fővárosban meghozadó döntések milyen mértékben befolyásolhatják a térség biztonságának az alakulását, túl azon, hogy megmutatjuk, hogy Oroszország meddig mehet el az ukrajnai háború kiterjesztésében, és hogy nincs esélye megnyerni egy minden civilizált országra kiterjesztett csatát, mert úgy gondolom, hogy Jens Stoltenbergnek a nyilatkozata utóbbira utal. Azt mondta tegnap Bukarestben, idézem, nem engedhetjük, hogy Vlagyimir Putyin győzzön, mert ebből más vezetők azt a tanulságot vonhatnák le, hogy erőszakkal el lehet érni bizonyos célokat, ám sokkal veszélyesebbé tenni ezt a világot mindannyiunk számára. Eddig az idézet a NATO főtitkártól, tehát a kérdés, hogy a Bukarestben meghozandó döntések milyen mértékben befolyásolhatják a térség biztonságának az alakulását, vagy itt az irány már megvan, és Bukarestben csak ráerősítenek, vagy csak megerősítik ezt?
Hát úgy gondolom, hogy egy kicsit túlzás azt mondani, hogy minden civilizált nemzet ellen vív háborút Oroszország. Tehát, hogy szó sincs erről. Oroszország a saját érdekszférájáért és annak megőrzéséért vív háborút, orosz retorika szerint elsősorban. Másrészt ugye hivatkozik arra, hogy nemzeti kisebbségei szenvednek el jogsérelmeket Ukrajnába, vagy szenvedtek el, ezért felelős azért is, hogy őket védelmezze. Ugyanakkor az ilyen jellegű kijelentések, amik elhangzottak mondjuk a NATO főtitkár részéről is, hogy nem engedhetik, hogy Putyin győzzön, arra utalnak, hogy nem igazán a béke irányába haladunk, vagy annak a szándéka lenne meg, hogy tárgyaló asztalhoz üljön a két fél, illetve plusz NATO, és valamiféle megoldást találjanak békés úton, hanem sokkal inkább a mindenáron le kell győzni Oroszországot üzenetet küldi, ami szerintem nem szerencsés a jelenlegi helyzetben. Értem én, hogy ezzel egyfajta üzenetet is akarnak küldeni, és elsősorban az Egyesült Államok kihívói számára, mint Kína, de akár Irán vagy Észak-Korea, hogy igenis megvan az az elrettentési képességünk, hogy szembeszálljunk velük. De ettől függetlenül ez a fajta retorika nem feltétlenül a békét szolgálja.
De hát volt ennél sokkal erőteljesebb kijelentése is a NATO főtitkárnak épp Madridban, amikor azt mondta, hogy Oroszország a legjelentősebb és közvetlen fenyegetés, és a NATO történelmében még nem volt példa, én legalábbis nem olvastam ilyen kijelentést, ami egy az egyben kimondja azt, hogy Oroszország az ellenség, és Oroszországot ugye le kell győzni. Ez meghatározza a bukaresti döntéseket? Tehát ami volt Madridban, a Madridban elhangzott kijelentések, vagy vissza fog venni ebből a fajta magatartásból a NATO? Mire kell számítani?
A tagállamok, akik számára valós létfenyegetést jelent valóban Oroszország, gondolok itt a balti államokra, Lengyelországra, még Romániára is sok esetben, de közvetlenül ugye a határon történik ez a háború és konfliktus. Viszont úgy gondolom, hogy számos európai országot nem fenyeget Oroszország katonai stratégiai értelemben véve, úgy, mint ezeket a keleti szárnyon lévő államokat, úgyhogy innentől kezdve egy kicsit úgy tűnik ez a fajta megnyilvánulás, mint a démonizálnánk teljesen Oroszországot, és ezáltal próbálnánk meg még hitelesebbé tenni azt, amit éppen tesz a szövetség. És én úgy gondolom, hogy racionálisan fognak dönteni a tagállamok, és mérsékelni fogják ezt a fajta retorikát és megnyilvánulást.
Itt, ha már döntésről van szó, egységesebb a NATO február 24-e óta?
Nem gondolom. Tehát úgy gondolom, hogy megosztottak a tagállami álláspontok, nem minden kérdésben értenek egyet, nincs meg még egy teljes koncepció arról, hogy hogyan akarjuk az Oroszország kérdést megoldani.
De abban egyetértés van, hogy meg kell oldani az Oroszország kérdést?
Még abban sem. Tehát még nem tudják azt sem teljes mértékben, hogy hogyan. Tehát a szankciók merültek eddig fel, szankcionáljuk Oroszországot, és gyakorlatilag ezen kívül, és azon kívül, hogy támogatjuk Ukrajnát, nem merült fel igazán egy közös, egységes döntés arra vonatkozóan, hogy milyen közös NATO politikát kellene folytatni Oroszországgal szemben. És ugye megoszlik a tagállamoknak az álláspontja különböző érdekeik miatt. Innentől kezdve maga a NATO is hezitál, hogy gyakorlatilag mi legyen a következő lépés.
Az Európai Uniós külügyminiszterek is találkoznak Bukarestben, és fontos kérdés a tárgyalóasztalnál az energiapolitika, ami nyilván nem leválasztható a háborútól, és mivel nincs két egyforma ország az energiamix szempontjából, ezért is várhatóan nehezebb egységes döntést hozni. Kihatással lehet ez a NATO-ra, a NATO további döntéseire?
Én úgy gondolom, hogy igen, mivel az alapvető energiaellátás nem csak a lakosság ellátása szempontjából, hanem ugye a gazdaság működtetése szempontjából is stratégiai érdek minden egyes államban. Ezért befolyásolni fogja azt, hogy milyen mértékben, milyen módon tudja megoldani, vagy hogy fogja támogatni a szankciós politikát, vagy bizonyos döntéseket akár a NATO, vagy más szervezetek keretén belül is. És ugye ilyenkor az erőforrások megléte, ugye nem csak az, hogy honnan tud beszerezni különböző energiát, ha bár most Norvégia elég sok rést pótol ki az Oroszország felől érkező energiahordozók hiánya tekintetében, de arra is gondolniuk kell az államoknak, hogy jelentősen megnövekednek a költségeik. Tehát, hogy valahol megpróbálnak majd egyensúlyozni ennek a kérdésnek a megoldásában is, hogy hogyan döntenek NATO szankciók, Oroszország politika kapcsán, amikor az energiakérdések kerülnek előtérbe.
Itt az imént arról beszélgettünk, hogy egységesebb-e a NATO, és hát itt van Jens Stoltenbergnek a kijelentése, a tegnapi kijelentése, idézem, a NATO külügyminiszterek bukaresti értekezletén egyetértés lesz abban, hogy fokozni kell Ukrajna légvédelmi rendszerekkel való támogatását, és hangzik el ez a találkozó előtte. Számomra olyan, mintha felszólításnak tűnne, felszólítás az egységre tűnne ez a kijelentés. Tehát valóban széttartó irányba haladunk?
Én úgy gondolom, hogy nem minden tagállam ért egyet azzal, hogy azzal lehet megoldani az orosz-ukrán konfliktust, hogyha még több fegyvert fogunk nekik szállítani, hanem elsősorban ugye a saját védelmi képességeiknek a növelésére szeretnének, ahogy teszik is a tagállamok, koncentrálni. És igen, hát ugye vannak olyan államok, akik vétóznak bizonyos döntéseket, például most a svéd és a finn tagsággal kapcsolatban, ugye Magyarország a napokban jelentette be, hogy ugyan a kormány támogatja a svéd és a finn csatlakozást, de csak a jövő év első országgyűlési gyűlésén fog döntést hozni.
Igen, de hát még rosszabb a Törökországnak a helyzete, mert hogy ő még annyit sem mondott, hogy meg fogja tenni, még annyit sem mondott, hogy ratifikálni fogja majd valamikor.
Így van, hát gyakorlatilag hónapok óta zajlik a tárgyalás Törökország, Svédország és Finnország között, hogy akkor hogyan tudnák megnyerni Erdogan elnöknek a támogatását. Amíg nem sikerült Törökországnak elérnie azon érdekeit, hogy ugye a kurd aktivistákat kiadja ez a két ország, addig szerintem nem is fog semmilyen ilyen jellegű nyilatkozatot tenni.
Tehát ez már belpolitikai csatározássá ment át a térségnek a biztonsága, mert hogy azt is ki kell mondanunk, hogy Svédország és Finnország, illetve a NATO szempontjából azért nagy kérdés, hogy mi lesz ott az északi országokban.
Belpolitikai szempontból ugye Svédország már régóta küzd a különböző kisebbségekkel, de itt főleg a külpolitikai hatása érdekes egy ilyen belpolitikai kérdésnek, hogy Törökország egy ilyen kérdéssel tudja blokkolni gyakorlatilag a NATO-nak a lépéseit és a bővítését.
Ha már NATO bővítésről tartunk, február 24-e óta, mióta Oroszország gyakorlatilag lerohanta Ukrajnát, nagyon sokszor elhangzik az ősígéretnek tartott kijelentés, miszerint a NATO elmondta azt, hogy egy hüvelyknyire sem fog keletre menni, vagy megígérte Oroszországnak azt, hogy nem fog kelet felé terjeszkedni, és hogyan kell szemlélnünk ezt a kijelentést itt a finn és svéd csatlakozási kérelem kapcsán. NATO egy konszenzusos szervezet, és ezért nem tehetett Amerika az egész NATO nevében egy ilyen vállalást. Vagy ott van Gorbacsovnak is a 2014-es nyilatkozata, vagy ott van a tolmácsának a nyilatkozata, aki azt mondta, hogy nem, ő nem kellett ilyet lefordítson.
Hát az a helyzet, hogy 1998-ban amúgy a NATO-Oroszország tanácson belül voltak erről értekezések, és született amúgy írásos dokumentum is erről, feljegyzés igazából, tehát szóbeli tárgyalásról feljegyzés, amiben amúgy ígéretet tettek egymásnak a felek, hogy a NATO nem fogja kiterjeszteni az orosz érdekszférába a határait. Tehát gyakorlatilag ez a fajta érvelés ide nyúlik vissza, és gyakorlatilag ez az egyik ilyen idézőjeles jogalapja is ennek a hivatkozásnak, és már a 90-es évek elején, tehát rögtön a Szovjetunió összeomlását követően tettek európai vezetők, akár Margaret Thatcher is olyan nyilatkozatokat, hogy hát védeni kell Oroszországot, az újjáépítését. Voltak ígéretek Oroszországgal szemben, és amúgy ezt tartotta is a 90-es években a NATO, nem csak az Egyesült Államok, a NATO is, tehát nem bővített 99-ben egyből nem vette fel Romániát és a balti államokat a szövetség keretében, hanem fokozatosan integrálta ezeket az államokat.
Igen, de hát amikor azt látjuk, hogy Oroszország leruhan egy független államot, mert a birodalmi álmokat dédelget Vlagyimir Putyin, akkor valahol logikusnak tűnik Finnország és Svédországnak a csatlakozási kérelme, hogy meg akarják védeni a saját függetlenségüket, a saját országukat.
Ez amúgy teljesen rendben van egy ilyen helyzet kialakulását követően. Amúgy közvetlen fenyegetést eddig nem tapasztalhatott Finnország és Svédország, Oroszország részéről, tehát nem fenyegette Oroszország ezeket az államokat, csupán a realista megfontolás eredményeként jutottak erre a következtetésre a skandináv államok, hogy mégis a szövetség részesei lennének inkább, a biztonsági garancia véget, de nem fenyegette Oroszország ezeket az államokat. Ukrajna viszont teljesen más kérdés, mint mondjuk Finnország, mert hogy történelmileg és etnikailag Oroszország a saját érdekszférájának, közel külföldjének, területének határozza meg ezt az országot.
De hát bármikor meghatározhatja ugyanúgy Finnországot és Svédországot is, tehát Vlagyimir Putyinnak a döntései, a lépései igencsak kiszámíthatatlanok, és ezt az elmúlt 9 hónap, lassan 10 hónap igen jól bizonyította.
Igen, alapvetően ilyen alapon bármelyik államra mondhatjuk azt, hogy bármikor bejelentheti, hogy egy szomszédos államát megtámadja, de itt most azt is látni kell, hogy Ukrajna esetén voltak olyan tényezők, amik gyakorlatilag reakciókat váltottak ki Moszkvából.
Térünk vissza a NATO-ra. Nem kisebbítendő a katonai szövetségnek az erejét, de az orosz-ukrán háború kontextusában igencsak aktuális a közös európai védelmi projektnek a gondolata, és egyre erősebbek azok a hangok, amelyek a Amerikától függetlenebb európai védelmi politikát jelentő európai stratégiai autonómiának a fontosságát hangsúlyozzák. Ez ugye Emmanuel Macron francia államfőnek a fejéből kipattanó ötlet. Közös európai védelmi politika kontra NATO?
Nem állítanám a kettőt szembe egymással teljes mértékben, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívást ennek a közös európai védelmi projektnek a megvalósulásában maguk a tagállamok jelentik, az európai tagállamok. Noha az ötlet teljesen érthető, és úgy gondolom, hogy Európának sokkal nagyobb felelősséget kellene vállalnia önmagáért. A probléma az, hogy még mindig nem sikerült, idézőjelben mondani, felnőni ahhoz a feladathoz, hogy az Egyesült Államok katyáskodása nélkül is képesek legyünk erre. Hogy miért mondom ezt? Hát elsősorban az, mert a történelmi múltunk Európában ugye az alapvetően a megosztottságra vezet vissza, és az ebben a helyzetben való létezésre. Tehát az európai integráció nem jöhetett volna létre a második világháborút követően, nem indulhatott volna el az útjának, hogyha az Egyesült Államok nem pumpál rengeteg támogatást a nyugat-európai államoknak a Marshall-segély révén, hogy újra fel tudjanak épülni, megközelítőleg egyforma támogatásban részesüljenek, és enélkül nem indulhatott volna el ilyen fejlődésnek az, ahol gyakorlatilag a mai napig tartunk. Egy közös védelmi erőfeszítés kérdésével kapcsolatban pedig megoszlanak a tagállami vélemények, mert hogy nem tudják eldönteni, hogy ezt most NATO-n kívül szeretnék megvalósítani, egy teljesen külön struktúrával, vagy annak a keretében. Tehát egy csomó kérdőjel van még, és hát nem új keletű maga ez az ötlet sem, mert már az 50-es években felmerült szintén francia javaslatra, hogy legyen egy európai védelmi közösség, de már akkor is ugye a szuverenitás kérdése gátolta meg végül a létrejöttét, mert hogy túlságosan sok jogkörről kellett volna lemondaniuk az államoknak, amihez ragaszkodtak.
a NATO-nak az esetleges bővítése ezeket a közös európai védelmi célokat, ezeket gyengíti, vagy ellenkezőleg erősíteni?
Hát attól függ, hogy mely államok eseti, mely államokra gondolunk itt a bővítés szempontjából, hogy kik lehetnek még a potenciális tagok. Úgy gondolom, hogyha az a lényeg, hogy minél rövidebb időn belül minél több államot tudjunk a szövetség keretébe bevonni, gyengíthet. Mert nem ez az első stratégiai cél, hogy minél többen legyünk, hanem hogy minél több stabil partnere legyen, vagy szövetségese legyen a szervezetnek, akinek megvannak a védelmi és egyéb állami háttér feltételei ahhoz, hogy teljes jogú tagja legyen a szövetségnek.
Zárásként térünk vissza a bukaresti NATO találkozóra. A román fővárosban zajló tárgyalások közelebb vihetik Európát, közelebb vihetik a NATO-t, közelíthetik Ukrajna és Oroszország álláspontjait, vagy egyszerűbben fogalmazva közelebb vihetnek a békéhez, vagy nem ezen múlik?
A retorikán fog múlni. Azon fog múlni, hogy a NATO fő képviselője, ugyan a főtitkár, illetve a tagállamok hogyan viszonyulnak a jelenlegi helyzethez, és milyen kijelentéseket tesznek. De hogyha a továbbiakban is az lesz a kijelentések fő szemszögében, hogy Oroszország a legfőbb ellenség, és hogy le kell győzni, akkor úgy gondolom, hogy nem a béke irányába haladunk. Hogyha majd a retorikában olyan kijelentések fognak megjelenni, hogy mielőbb tárgyalóasztalhoz kell csábítani Moszkvát, akkor lehet, hogy elindulunk a béke útján.
De hát milyen béke felé indulhatunk el, miközben most a beszélgetésünk idején is arról szólnak a hírek, hogy készek felszállni az orosz vadászgépek, Ukrajna teljes a légterét teljesen lezárták, légvédelmi riadó van Ukrajnában. Lehet ilyen körülmények között békéről beszélni?
Úgy gondolom, hogy nem. Tehát hogy a jelenlegi folyamatok és a jelenlegi kijelentések nem ezt erősítik.
Kozma Klementina nemzetközi biztonság és védelempolitikai szakértő, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorjelöltje. Köszönöm, hogy válaszolt a Napra Kézben a kérdéseimre.